Jó estét kívánok! Itt a Culture, a Eper Rádió kulturális magazinja. A legújabb adásunkban Novák Valentin költőíró lesz a vendégünk.
Mindenkinek jó estét!
Üdvözöllek, Valentin! Akkor mindjárt ugye a dolgok közepébe vágva, arra lennék először kíváncsi veled kapcsolatban, hogy bár először egy antológiában verssel jelentkeztél, költőnek indultál, mégis miért első köteted mégis egy ilyen kis regény lett, és valahogy a verseket később kezdted rendszeresebben publikálni, pedig úgy tudom, jelentős részük előbb íródott, mint a próza, a kis regény, maga a korai kis regény. Hogy ez miért van ez, és hogy minek tartod magad inkább, költőnek, vagy prózaírónak, vagy ez a prózaírói könnyebb indulás, ez mennyiben befolyásolt, mennyiben határozta meg a pályakezdésed, egyáltalán hogyan indult a pálya?
Hát a pálya az érdekesen indult úgy, hogy én nem publikáltam folyóiratokban, mint az általában szokás. Egy antológia, egy miskolci antológia első hangom volt a címe, pályázatára küldtem el egy verset. Azt is több versből kontamináltam, így utólag elmondható már talán, és hát elérte a célt, hiszen beválogatták az antológiába, ami elég fontos mérföldkő volt számomra, hiszen ez indította el az irodalomban. Tehát nem mondhatom azt, hogy költészettel kezdtem volna a pályát, hiszen ez az egy vers jelent meg. Hát verseket, meg költeményeket az ember az általában írogat az első 15-20 évében, aztán legtöbbünk abba hagyja, csak a fióknak termelt. Aztán valóban jött ez a Nohé, vagy egy mai magyar merény című kisregény 91-ben. Ugye budapesti vagyok, de miskolci kötődéseim irodalomban eltagadhatatlanok. Ott az Újbekezdés című nevű egyesületnél jelent meg ez a munka 91-ben. Ugyanakkor, bár kisregény, illetve merény a megnevezése, nem lehet azt mondani, hogy ez teljesen prózai mű lenne, hiszen próza, de tele van egyrészt versbetétekkel, másrészt a lírához lehet, hogy több köze van, ha az ember beleolvas, mint egy epikus műhöz.
Igen, azon gondolkoztam, hogy még így a korai korszakra rákérdezve, hogy ez részben itt is már vannak ilyen ironikus, tehát itt a posztmodern prózának egyfajta parodisztikus megközelítése azért elég jellemző. Tehát,
hogy... Hát ez így van. Nekem akkoriban talán jobban tetszett a posztmodern, mint prózai alkotási lehetőség. Én akkor nem azért írtam a Noét, hogy ellenérzésemet fejezzem ki a posztmodernnál, hanem hát egyrészt rávilágítottam a szerintem érdekes vonásaira, illetve gyöngeségeire. Hát meg ezt olyan fiatalon írtam, hogy ezt csak utólag mondom, hogy rávilágítottam, akkor ez ösztönösen jött valószínűleg. Hát parodisztikusra sikerült, de ez a parodisztikus hang szerintem a iróniával, néha a szarkazmussal egyetemben a mai napig nem veszett ki írásaimból.
Akkor talán halljunk egy-két verset, és utána majd akkor még a prózára.
Jó. Hát viszont időrendet bontva, ugye én most nem készültem régi versekből, hát annyit elmondhatok, hogy a végül is 97-ben megjelent, Szenekánál megjelent Roskadás című kötetben található ezeknek a verseknek a foglalata. Ezek inkább szabad versek, közelebb állnak az avantgárdhoz, és messze mindenféle kötelemtől egy-kettő kivéve. Ma inkább kötöttebb formákban gondolkodom. No, de térjünk a versre. Szerintem ebben az évben minden irodalmi műsor megemlékezés egy József Attila emlékverssel kezdődik Magyarországon. Hát itt se legyen másképp. Akkor elmondom a magam verzióját. Hiába József. Mikor fejét az asztalnak vetette, a kocsmafüst, hol lelkünket felette, gyémántok gurultak ki száján. Ezer marokkal is kapkodtuk volna, mi fajtalan, kocsmalangy, pesti horda verődve éjség csapta vállán. E zsenge, kebeltől nem váló szájat, mi mégis durva létnek kiabálhat, teremtő istenek lesték meg ott. Borokban habzott tanácstalan arcuk, hogy szaggassák ez égostromló fattyút, kinek hangja jajdalmas fagott. Mit képzelesz, hogy águnkra felülhet? Torzó sejtjei ellenünk feszülnek, receptre elmebajt írunk neki. Neve parvenu, blaszfém égbecsapás, Attila, ostor, bocskor, düh kalapács agya üllőjén mi a ritmust veri. Mindent elveszünk tőle, csak a szót nem, verse rettentő legyen, mint egy gólem, de lelke agyak szilánkra hasad. Vonyítson majd hűvös bőrdíványokon, pártoljon el tőle szív, barát, rokon, szén agyán gyémánt karist marad. Így átkolták ott a rozzant istenek, mind emberi rigy, emberelmebeteg, hiába Józsefet s testvéreit, minket, kik elárultuk s elárvultuk. Zseniknek és senkiknek más az útjuk, tudjuk mi ezt korcsmák heréltjei. Mi csak garasért tettünk a szóra szót, rogyván szédültük a világtágítót. Ha esztergált a gyémát tengelyét a gépnek, mi metszi majd el szerteszét, locsantva égre habzó tejú teszét, szakítva ketté kezdetét a végnek. Vátesz vég. Kiterül a város, kerevet az utca, nehezül a gyár is, hova tűn a putca, elemel a lelket föl a kefir égbe, olyan ez igézet, celluloid égne. Kifele is vágynál, ki a teres útra, oda, ahol a bogár buta körét futja, oda, ahol az álom karikázik már is, hol az analízis antiszociális. Lepihenni végre taposatlan gyepre, belefeledkezni csodafűszerekbe, szitakötő szárnyán szitálni a fényport, valahány színében tünderül a rég volt. De a fene város kioson utánad, monoxidos szájú bitumen utálat. A világ legvégén hiába is ugrasz, akárhogy ügyeskedsz, gyárudvarra hullasz. A lelked füstjét itt aranylapon fogják, szalagon a csontot szerte szortirozzák, a húsot felfejtik leendő magadra, összeáll sokatszor újdonat tavaszra. Forog ez a zengzet, ide-oda roller, a meós is átvesz, agyad jó propeller. Minek ima, szkepszis, minek ide éca, ha letol a tepsis le az alaksorba. Arany a középút, arany ez a metszés, aranyos betűk közt arányos a fekvés, de vinyogni fogsz majd, ha susog a sarló, hiába volt mindez, ha a véged gyarló. Ivan Illics, fogd meg sima kezeimet, haláljajgatáskor ráncsd ki a szívedet, pogány még az Isten elfogadja, nyújtsad. Kehetelésed lesz a kánta, lassúdad meneted enyhíti e szemtelen líra, ami füttyet, vért hány, mi vagyom megírva az egek alatti füvész bibliákban, Dodonai Szibil kéngősz hagymázában. Kötelező új hit, kinevet az utca, nehezül a vátesz, hova porlik sturmja, lezuhan a lelke, le a dagonyába, akár a színészek kész a műhalára, kivonul a pózból, szerep másik várja, csudabogár vágyja égő lámpák hágja, irigyli, ha álmunk párnán promenádoz, s konyítni kezd minden metatudományhoz. És akkor még egyet talán. Előjegyzés. A zenész pengéje fuvola, amivel tudatomért harcol. Szeleteket metsz ki agyamból, s dobbal döngöli vissza oda. Kottája marionett kaloda. Egyedül kongok ritmusviharban, szünet hasít, jő hangjegygalopp, hullámok hinta és hullahopp, széthullok hegedű iramban. Leszek-e még? E talány iratlan. Ti-ti-ti-ti-ti-tin-ti-ti-ti, abrakadabra agydarabka, egy hangciklon tölcsér alakja kiszór, s cilinderéből ni-ni, kisnyúlként fogok földre hullani. Mit akarna a kompozitor egyebet, hisz hokeratin vótisz, ha mindenből kilóg a szóliszt, katarzist, s kenyérért hogy tipor, kottát víz vodkáért bármikor. keresztünk, szólamunk, a megunt, s jegyzékszámunk kifundáltatott. Erőszakos hegedű szabott ki utat, mitől a lágy hárfakúr, lényegünk, lehangoltan fakul. Zsebünkben életdallam kulcsok, andante osontunk grádicson, crescendo ez a paradicson fújtuk, forte becsaptak, konok kórusunk halálig tompán morog.
Akkor talán egy zenés felfudál egy kis zenét, és akkor utána még kérdezni tovább. Következő kérdés körre rátérve, főleg a prózákra kérdeznék rá, de ez végül is részben a versekre is vonatkozik, hogy erős az írásaidban, különösen a novelákban és a regényekben, de mint láttuk az előbbiekben, a versekben is erősen beleszülődik a parodizáló ironikus hajlam, sőt helyenként a szatirikus indulat. Ez végigkíséri az alkotói tevékenységed, és hogy mennyire tudatos ez a beállítódás, vagy ez eleinte ösztönös volt, vagy ez fölvállaltad már eleinte is tudatosan, vagy hogy mennyire volt ez tudatos magatartás?
Hát szerintem nem tudatos. Már ugye visszaemlékezve első verseim azért elég mélyen depressziósan fájós írományok voltak. De aztán ezzel párhuzamban megjelent a humor is, szerintem. Ami fontos, attól, hogy egy versben megjelenik a humor, attól, hogy rímek csengnek, bongnak benne, hogy akár szatírának, vagy paródiának is felfogható, attól függetlenül még igen mély mondandót is tartalmazhat. Én nem vagyok a vers lecsupaszítás és a nyelv kiherélés híve. De ezzel ezt a megjegyzést vagy fejtegetést be is fejezném, már még sértődésesnek.
És hogy mennyire tudatos ez a nálad, és főleg prózában ez mennyire, nem is, most ez egy elég elcsépelt szó, de mennyire társadalmi kritikai vagy, vagy egyfajta korkritikai a főleg prózában ez a...
Hát a próza, hát abszolút, ugye az első próza az a Noé volt, ami tulajdonképp álom és a valóság keveredése, egy nagy árvízvízió és a túlélés lehetőségei, hát itt elég kemény szatírával van elmesélve életemnek egy bizonyos kora, mondjuk 18 és 25 év közötti korszak, amiben beleivódik erősen a Budapest, mint belváros, tehát ugye a megél dolgokat lehet igazából fordítottjára hát fordítottjára fordítani, ez hülyeség, csak van megfordítani, megcsavarni, jó? A másik a Zsír Balázs, az egy pikareszk regény, de hát ezt ugye nem egyedül írtam, hanem Gángoly Attila szerzőtársa. Ugye ketten konkrétan pikareszk regényt nem írtak a világirodalomban, de hát ismerjük Ilf és Petrov alkotótársakat. Hát szatirikus, a milyen kis elég szatirikus azért.
Talán, de az egyértelműen pikareszk az inkább ilyen.
Igen, de éppen erre akartam kiukadni, hogy ez társadalom kritika, de nem igazán pikareszk regény, bár ott is megvan a főhős, mivel kalandok esnek meg, és ezáltal mutatják be a szovjet
korai
szovjet korszakot, de a miénk az inkább gyökerezik a valódi pikareszkben.
Hát mi mind
a rendszerváltás előtt indul, és mondjuk a 90-es évek közepe táján ér véget a történet, és természetesen Zsír Balázs a főhős kalandjain keresztül bemutatjuk a ekkori eseményeket, amit ugye mindenki másképp élt meg. Talán a megjelenéshez annyi, igen, sokáig kísérleteztünk, még végül kiadták. Lehet, hogy nagyobb távlatot kellett volna hagyni a történelem folyása, illetve az adott történelem szelet, amit feldolgozunk, és a megírás vagy megjelentetés között, mert ugye az emberek, talán konkrétan a szerkesztők se tudtak igazából mit kezdeni a szöveggel, mert túl korainak tűnhetett nekik egy ilyen éles kritika. Bár szerintem akkor jó a kritika, ha élő és húsba vág, de hát ez egy dolog.
Igen, akkor talán esetleg hallgassunk meg belőle akkor a Zsír Balázsból egy részletet.
Jó. Így legyen. Tehát akkor Novák Valentin és Gángoly Attila Zsír Balázs című pikareszk regényének első részéből a negyedik fejezet. Tehát olvasom föl, vagy legalábbis elkezdem. Amelyben Zsír Balázsra szemet vetnek, de ő megpattan, pincérnek áll, s nő híján elanyátlanodik. Homor Kolos addig sustorgott bizalmasan és vélhetőleg kélyesen is Zsír fülébe mindenféléről, bulikról, modellségről, művész életről, míg megtörte vonakodó kópénk ellenállását, ennek már csak azért is örülhetünk, mert a történet tovább lendül, s lecsalta a Dunakanyar ékszeres dobozába Szentendrére, hogy ítéletnapig bezárja oda. Bevezette egy keskeny utcából nyíló varázskertbe, ajtót nyitott neki, majd túszát a szűkös legénylakásba lódította. Zsír Balázs a lendülettől belehuppant a fotelba, és a fotelben felejtett palettán a még meg nem száradt okkelsárga összemaszatolta a modellnek és ágyasnak szánt ifjú ruháját. Kolos nyomban vállalkozott, beáztatja a megsárgult ruhaneműt, csak vegye már le magáról Bali, mert ekképp keresztelte el legújabb áldozatát a nyakát lila sálba rejtő, kis új körmét festő és növesztőművész, Bali kénytelen kelletlen vetkőzni kezdett, s Kolos látható élvezettel vizsgálta a kényszerből fölfedett serdülő test titkait, majd köpenyt terített a megszempent fiú vállára, aki bekucorodott egy sarokba, ahol kivételesen semmilyen lom nem hevert. A művész úr hamarosan visszatért házi mosodájából, s jártában keltében egy piros selyem tunikát talált, mellyel meg akarta lepni Baliát. Nagy nehezen rátukmálta a fiúra az idegesítően puha és hűvös anyagból vart ruhadarabot, s azzal a sokat sejtető mondattal távozott a konyha felé, hogy most vacsorát készíts, ha ettek, majd elkezdik a munkát is. Zsír Balázs elkeseredetten és kitörni vágyon kémlelt körül a lakásban, mely egyetlen szobából állt, ám a három ablak mindegyikén rács díszlet, a bejárati ajtót meg kulcsra zárta, a kulcsot pedig zsebébe süllyesztette Szentendre fene gyereke, vagy a szentendrei gyerekek fenéje, kinek hogy tetszik jobban, mikor betessékelte túlfűtött meleg színekkel kifestett kélakba. Az ifjú, megrontás előtt álló Zsír, belenyugodván az elkerülhetetlennek látszó sorsba, szemlét tartott a művészlakban. A sarokból kijöve, bár bátortalanul mozdult onnét el, hiszen ott minden oldalról, de főleg hátulról védve volt, a falhoz támasztott képekhez osont lábújhegyen, nehogy zajt üssön, és megrettenve tapasztalta valamennyi képen romlott arcú, teljesen lemeztelenített fiúk, nagy néha lányok is álltak aktot. Nyomban visszahőkölt a sarokba, ám ekkor fölbúgott Kolos ellágyuló hangja. Gyere, édes enni! A kétségbe esett bukott gimnazista kisonfordált a hang irányába, és meg is találta a kriptaszerű, kisablakos, csótány járt a konyhát, ahol a házigazda selyemköpenyben szorgoskodott, és amint meglátta Baliát, székkel és étellel kínálta. Míg igen nemmel válaszolgatott faggatója kínos kérdéseire, melyek egytől egyig nemi életére vonatkoztak, leleplezve, hogy még nem volt ágyban férfival, s immelámmal vacsorázott, Zsír kisütött egy rövid távú tervet, mellyel azt szerette volna elérni, hogy haladékot kaphasson úgymond második szüzességének elvesztése tárgyában. A terv szerint gyomorrontás színlel rosszul lesz. Gondolta, így talán nyugta lehet az éjjel, mi több, jobb esetben vendéglátója elszalad orvosért, hisz telefont nem látott a lakásban. Az első verzió vált be, bár majdnem belebukott, mert a művész kötötte az ebet a karóhoz, görcsben fetrengő fiúaktot még nem festett, így hát itt az alkalom. Végül Zsír Balázs lebeszélte a kegyetlen tervéről, és nyugodni tértek két egymástól távoli ágyban. Balázsi az előszobában szerénkedett a molyok, poloskák, svábbogarak felvonulási helyeként, igaz, a fiú rosszul léte ellenére Homor Kolos fölkínálta minden igényt kielégítő francia ágyát, de kőszívű áldozata a megkönnyebbülés reményével és magabiztosságával elutasította az ajánlatot, ugyanakkor a legrosszabbra is fölkészülve egész éjjel hanyatt és vigyázfekvésben aludt. Álmairól jobb nem beszélni.
Eddig a részlet.
Igen, akkor egy kis zene, és utána akkor kérnék még majd a további kérdésekre. Thank you. akkor a harmadik kérdéskörben arra gondoltam, hogy azt kérdezném meg, hogy a újabb verseidben, illetve a későbbi verseidben elég gyakoriak az egzotikus motivumok, gyakran a mesei motivumok is, és ugye Japán Kert című kötetedben egész kötetet szenteltél a japán kultúrának és a nem buddhizmusnak, a sintó vallásnak, hogy kiírtad-e a Japán Kert című kötetben a japán témát, hogy ezekkel kapcsolatban van még-e, vannak-e még újabb terveid, és hogy mikor találtál erre rá az egész témakörre, és később még kérdeznék a mesékről is majd, amik meg ilyen prózai mesék, hogy a japán téma az mennyiben foglalkoztat még, és honnan ered?
Hát, hogy honnan ered, arról fogalmam nincs. Szokták mondani, hogy a mongol vágású szemem van, én nem vettem észre. Mongol foltom sincs, de lehet, hogy valamely reinkarnáció, nem tudom. Egy nyitját tudhatom, hogy Kosztolányinak a japán és kínai versek fordítását, amit természetesen angolból magyarított, lehet, hogy jobbra, de mindenképp más nyelvre, mint az eredeti japán, hiszen ez azért nem annyira díszes költészet, mint ahogy ezt Kosztolányi felénk mutatta. Hát ezt olvastam, és ez mindenképp nagy hatással volt rám. Aztán, hogy ebből miért kell Japán Kert című összefüggő szerelmi ciklust alkotnom, ez már tényleg a titkok titka. Egyszer sétáltam a nagykörúton, és akkor eszembe jutott, hogy ezt nekem meg kell írni. Ez is ilyen kicsit Kosztolányi sztori. De nem voltam előtte biztosan a Margit-szigeti Japán Kertben, hogy innen ugrott volna be a dolog. Egyébként van egy novellám is, ami egy kamikaze témát dolgoz föl, és van még egy kis regény, ami nem jelent meg, az abban is van egy japán betét, úgyhogy eléggé megtermékenyítőleg hat Távol-Kelet.
És akkor talán előbb a japán verseket, és utána akkor még a mesékre
lehetni. Jó, hát akkor a Japán Kertből olvasnék föl néhány verset. Tehát egy kis reklámot még hadd csapjak neki. Terebes, ki ne hallott volna róla, ugye őt zenpappá is avatták, nagyjából akkor, amikor én születtem. Hozzájutott ez a kötethez a kiadóm révén, én megírtam neki, miután ezt megtudtam, hogy mondjam már véleményt róla, de mint jó keleti ember, vagy keleti gondolkodású európai ember, azt mondta, hogy ő igazából nem akarja ezt megkritizálni, annyit tud mondani, hogy neki tetszik, és ha én úgy gondolom, akkor szívesen föltenné a honlapjára. És úgy gondoltam, mert az, ha ő erre azt mondja mindenféle kis hitűségem ellenére, hogy mind a versek, mind a hozzáfűzött jegyzetek olvashatók, hitelesek, akkor ennél több nem is kell. Úgyhogy a terebes.hu-n el lehet olvasni a teljes kötetet jegyzeteivel együtt. Novák Valentin, mintha. Mintha kertbe léptem volna, sikló, ha vízbe csusszan, mintha hinta lettünk volna ég, föld között örök útban, mintha buknék mély verembe, angolna, ha partra siklik, mintha mást látnék szemedbe tükröződni, aki nincs itt, mintha nem én, mintha nem te, álmodunk egy sintó kertbe, mintha minta lettünk volna mohos kőbe karistolva, mintha létünk Isten írná, mintha nélkülünk is bírná, mintha tinta híján tenné formáz minket életekké, mintha kertbe rakott téged, úthomoknak odahintett, mintha kertben, mintha léptem, ég-föld között hagytam régen. Ötödik égtáj vagyok, köldöködön fény ecset ragyog, keleti ámolyodás, hepehupákon felém botlás, ötödik égtáj vagyok, belerohansz ölembe haza, valamikor megérted, minek a futás, a rútvétek csalogat ide mindig, ötödik égtáj ködlik, úti homok felesel neked, pepecse lecsetem, hold légy, vagy napszarvú fényanya, hová szaladsz még, hova? Részegen gondolt égi szerelmeset, Lee Tai Po, s csalfa holt tükrébe esett. Még a tóparton lógázok csak, nótával csalom kijebb a holdat. Naphosszat ültem, a vizet néztem, íjként feszülő hátad idéztem, fogytam a fényben gyertya a lángtól, nem létett habokon viháncol. Vizek istenének kis szalagján ott lebegett fölfestett neved, ösvény végén a talán incseleg, három kapum nyílt a folyópartján, egyik a vágyé, zsírozva tárult, öbléről ájult, vad kutyak élt, álomlakomától fájt a gyomra, gyógyítja kimonód ezer gyomja, másik büszkeségem tépett tollú páva, mérges csőrével iszonyú, nyomban lecsípi vízi szalagod, tollával fedi emlékalakod. Akaratom hasattal púmedve, déli vackából vaj kikelt-e, széthajtja-e vágyam, büszkeségem, ott az árnak partján megidéztem. Orrában lánccal, kérges mancsal, szembeszállt a belső parancsal, büszkeség, vágy, talán, őrült tánca, nincs menekvés, csak vízre szállva. Mikor 9 éves voltam, nyírott fejjel bújtam loncbokorban. Mikor 9 éves voltam, virágtrombitámat bőszem fújtam. Mikor 9 éves voltam, megláttalak téged, fuvol a hang. Mikor 9 éves voltam, én a bitang. Most 88-tól szédülök, fenyőág mankómat markolászom. Most 88-tól szédülök, dobok püffögnek, már kell a kérgem. Most 88-tól szédülök, nem lettél dallamom, vaj, miért nem? Most 88-tól szédülök, én idétlen. Az ecsetfa aljába szorva lettem méheknek adózója. Veszett testem az ecsetfa aljába szorva, hamuval festi sejmed, anyó. Néha estem az ecsetfa aljába szorva, s fölbíborít-e fuvol a szó. Elfeledtem, most 88 vagy. Szédülsz te is, jössz, mint nemrég. 9 karommal ölellek, az ecsetfa aljába szórva én, a nem lét. És akkor még egyet. Mikor a majmok lejöttek, fáztak isteneink között. Elözönlötték a lejtőket, felettük kesejű körözött. A Fujin csönd volt, néma hó, hideg gyötörte testüket, fülembe bújt a mérges szó, elfelejtsz. Nincs köztünk szünet. Mikor a majmok megfagytak, elzártad ősi útjukat. Elmúlt értelme a vagynak, mert őszinték ők, gyilkosak. Agyamban csönd volt, néma hó, mikor szorítottam nyakad. Fölébredtek holt majmaim, s nézték, amint halál fakad. Vadul bőgtek, forrt a táncuk, rángatták fejem, karom. Akkor is széttéptek volna, ha gyáván nem akarom. Annyit hozzátennék, hogy azért nem voltak címek, mert hogy zömmel nincsenek a kötetben címek, hogy a ciklus egységét ezzel is fókozzam.
Úgymond.
És akkor talán hallgassunk egy kis zenét, és utána akkor mennék a novellákra. Szeretném kérdezni, hogy a most a mesékre térve, hogy Hát ezek nem, egyáltalán nem gyermekmesék, hogy mi a háttere ezeknek a felnőtt meséknek, amiből írtál egy egész sorozatot, és úgy tudom, hogy most már talán kötetben is meg fog jelenni, vagy már meg is jelent, vagy hát valami tervezed, hogy miért gondoltad azt, hogy felnőtteknek szóló meséket ír?
Több háttere van. Az egyik biztos a tudatalatti, mélye, nem tudom. A másik a Széchenyi könyvtár, ahol 90-91-ben bőszen jártam föl, kikértem a fél könyvtárat, odaraktam egy asztalra, és közben állatmeséket írtam. A harmadik meg, hogy hát valószínűleg egy szerkesztő szerint szadista vagyok, mert akkor odaadtam neki, hogy alakítsák már könyvé, akkor ezt a nagyszerű kritikát kaptam, viszont, hogy más nem talált benne, csak szadizmust. Hát, valóban van egy ciklus, ahol a kisgyermeki szadizmus dominál. Ez most az Argus című folyóiratban le is jött. De hát attól, hogy valami a szadizmusról szól, még nem azt jelenti, hogy szadista az írója, vagy hogy csak ez az egy mondani valója van. Hát esetleg olyanok olvassák el, akik el tudják dönteni, hogy mennyiben akarnak belemélyedni a írás valóságába. Hát ez körülbelül olyan, mint hogy a született gyilkosokat is egy IQ-teszt után lehetne megnézni emberekkel.
Akkor hallgassunk egy ilyen felnőtt mesét.
Csak ennyi kérdés volt. Jó, ez mégis, ez nem szadista. Ágyállat. Ágyállatom a legbosszantóbb lény, mely elképzelhető szűke világon. Mindig akkor támad, mikor a meg vagy meg nem érdemelt pihenés reményében hanyat vetem magam az ágyamon. Ekkor iszonyú hangot adva beugrik az ágynemű tartóba, máig sem jöttem rá hogyan. S ott gátlástalanul rohangászik, miközben nyekereg, jajong, recseg. Ha dühötten fölállok ágyamról, föladva a relaxálás vagy az alvás, inkább hánykolódás pozícióját, nyomban elhallgat, tudván tudva, elérte célját. Mire fölnyitom ágyam tetejét, reménykedvén nyakon csíphetem az argatót, már elbújik vagy kiugrik, hiába is keresgélem a dunyhát paplanok között. Még a kárpit alatt sem találom, pedig több helyen fölhasogattam azt. Éjszakánként aztán még inkább hangoskodik, nem ismer megnyugvást. Ha ledörömbölök hozzá, nyekken egyet és kushad egy darabig, de amint befordulok a fal felé, hogy nyugton visszaaludjak, azonnal vonyítani kezd. Az egyik tűrhetetlen garázdálkodása alkalmával fogtam a vadászpuskám, s beledurrantottam az ágynemű tartóba. Recsegés, ropogás és egy pengő hang volt a válasz. Aztán mély csönd. Megnyugodva hultam vissza fekhelyemre, bízván diadalomban. Mozdulatlanul néztem a plafont és füleltem. Számoltam 100-ig. Már éppen elszunnyadtam, mikor egy félig öntudatlan rezdülésemre rákontrázva, éles, pengő, majd kereplést utánzó hangot adva újra neki kezdett a vadulásnak, e megfoghatatlan valami. Reggel döntöttem, túladok az ágyon, s vele vélhetően ágyállatomon is. Elszaladtam a délelőtten a sarki ószereshez, eladtam neki bagóért az ágyat, vegye, vigye, minél messzebb. Majd fölkerestem az egyik legdivatosabb és legkeresettebb bútorüzletet a városban, vettem egy tetszetős, kényelmes, mint a bútorbolt béli kipróbálás során kiderült, magában semmiféle rakoncátlan állatot nem rejtő heverőt. Hazavittem és leraktam a régi helyére. Fölötté örvendeztem, reménykedvén a nyugodt alvásban. Megebédelve kéjjel gondoltam a délutáni sziesztára, amelyet új remek ágyamon heverészve fogok élvezni. Az edényeket sem mostam el, hanem egyenesen beviharzottam a hálószobába, s ráhuppantam a vadonatúj fekvő alkalmatosságra. Ültem rajta egy darab ideig, rugóztam erőteljeseket, majd elterültem nagy büszkén. Számoltam. Úgy 50 körül már kikihagytam a számokat, s rövidesen álomba fordultam volna, de elképesztő recsenés riasztott. Fölültem hirtelen. Gondoltam, képzelődöm. Visszadültem, de most már az elalvás közeli pillanatot sem várta ki ágyállatom, nyomban rázendített, kérdőn, vádlón, hangosan nyekerget. Mit képzelsz? Meg akarsz tőlem szabadulni, te, mi haszna ember? Nem bírtam tovább a szemrehányásokat. Lemásztam az ágyról, rácsúsztam a földön nyújtózó perzsaszőnyeg utánzatra, összekucorodtam, s ott végre, évek óta először nyugton alhattam. Azóta a föld a lakhelyem. Fekhelyen, bocsánat. Nem zavarjuk egymást ágyállattal, én pihentebb vagyok, és ő is jól viseli magát, csöndben, nyugalomban, mintha ott sem lenne. És amíg belefér egy rövidet, pont egy vita végére. A kutya fáját kivágták a városi fasorban városkép rendezés ürügyén. A kutya a naptól ingerlékeny és nyűgös lett. Gazdája kezdte kutyául érezni magát, a dühött bestiává lealacsonyult, egyébként nemes kutya familiából származó ebb miatt, mivel az rúgott, harapott, égtelenül csaholt, és amerre járt, arra vizelt. Végül egy parkbéli sétáltatás közben elveszett. Egy évre rá megveszett, majd a város határában kilőtte egy légpuskás orvadász az egyik szemét. A fátlan, gazdátlan, szemtelen ebb egyszer kinnal teli lófrálása közben egy farakás mellett húzta meg magát. Szimatolt. Fél tekintete megittasult. Odabújt az egyik inkább urbánusnak, mint sem népiesnek tűnő rönkhöz, és elaludt. Így lelte meg a kutya a fáját és a boldogságát.
És akkor egy kis zenét talán még, és utána.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körút. FM 97.00.
És kis felnőtt mesével zárnánk műsorunkat. Novák Valentin íróköltő volt a vendégünk.
Szervusztok!
És akkor majd még a kulcsőr jelentkezik, és remélem lesz ismétlés is.